Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Révész Máriusz, aktív Magyarországért felelős kormánybiztos. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon, valamint az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérheti. Örülök, hogy elfogadta a meghívást. A Giro d'Italia útvonalát kijelölték már?
A Giro d'Italia útvonalát azt kijelöltük, be is jelentettük. Van még egy-két bizonytalanság az útvonal kapcsán. Az egyik az éppen a napokban derült ki, hogy Budapestet érdemes végig gondolni, hiszen Budapesten kiderült, hogy a Lánchíd felújítás az nem fog megtörténni, és lehet, hogy lehet olyan útvonalat találni, ami kisebb fennakadást fog okozni a budapesti közlekedésben, és meg lehet menteni mondjuk a pesti alsó rakpartot és a kettes villamost. Úgyhogy itt gyorsan egyeztetést kell kezdeni a fővárosi önkormányzat, és ha egyetértünk, akkor meg kell próbálni erről a módosításról meggyőzni az olaszokat, akik a verseny főszervezői, hiszen mégiscsak egy olyan útvonalat fogunk átrajzolni mondjuk 100 nappal a verseny előtt, amiről már egyébként régebben megállapodtunk, de mégis van ennek az útvonalnak, vagy lehet ennek az útvonalnak annyi előnye, hogy ezt érdemes megfontolni.
Mi az útvonal kijelölés elve ilyenkor? A legjobb részeket érintse, hogy a közvetítésben nagyon jól lehessen látni, ne menjen nagyon sok villamos sínbe, hogy ne legyen benne rettentő sok bukás. Na, hogy kell ezt csinálni?
Hát nagyon sok különböző elképzelésnek kell megfelelni, mivel a Giro d'Italiát azért hoztuk Magyarországra és Budapestre, hogy megmutassuk az egész világnak, hogy milyen fantasztikus a fővárosunk, és milyen gyönyörű országban is élünk. Tehát az egyik elsődleges szempont az az volt, hogy a televízió képernyőin, mikor nézik Budapestet és Magyarországot, akkor tényleg olyan felvételeket lássanak, amit mi szeretnénk közvetíteni magunkról a világnak. Ezért határoztuk meg ezt az útvonalat, hogy mondjuk a második nap megyünk Budapest, Szentendre, Dunakanyar, Esztergom, Tata, Pannonhalma, Győr, tehát ez egy elég látványos útvonal, csak úgy, mint a harmadik napon, amikor Székesfehérvárról indulunk, Veszprém érintésével, Balatonfüred, Tihany, Balatonfelvidék, Tapolcáról vissza Szigligetre, Keszthely, Kis-Balaton és Nagykanizsa, tehát ez is egy igazán látványos útvonal, és hát Budapesten is egy olyan útvonalat jelöltünk ki, ami nagyon látványos. Itt egy egyéni indításos időfutam lesz, tehát percenként indulnak a versenyzők, 176 versenyző fog elindulni, ez azt jelenti, hogy 3 órán keresztül Budapestet fogja közvetíteni az egész világnak a televízió. És hát itt is próbáltuk Hősök tere, Andrássy út, egy kicsit bekanyarodunk a Bazilika elé, Széchenyi tér, Akadémia, és az eredeti útvonal terv az alsó rakparton a parlament előtt elment volna a Margit hídig, Margit hídon át, és onnan jött volna vissza a felső rakparton a Clark Ádám tér felé, és onnan a Ponty utcán keresztül mentek volna fel a versenyzők a várba, és a várba zárult volna a verseny. Ugye ez azért elég komoly kihívást fog jelenteni a budapesti közlekedésre, már csak azért is, mert más rendezvények, például a női Final Four, vagy azon a hétvégén van az Európa futás, másnap kezdődik az úszó Európa bajnokság, aminek a versenyzői, drukkolói már szintén megérkezhetnek. Tehát érdemes az egész közlekedést alaposan végig gondolni, és egy olyan útvonalat kiválasztani, ami a lehető legkisebb terhelést jelenti Budapestnek. Ezzel együtt itt érdemes végig gondolni sok-sok mindent, költségvetést is kiszámolni, hogy például az ingyenes közlekedés mondjuk a szombati napon az valójában mit is jelent, mekkora terhet. Brüsszelben, amikor a Tour de France onnan indult a tavalyi esztendőben, az egész hétvégén ingyenes volt a közlekedés, és próbálták arra rávenni az embereket, a szurkolókat, akik messziről is érkeztek, hogy nem menjenek be a városba, nem kijebb próbálnak leparkolni, és a közösségi közlekedést használva jussanak el a belvárosba. Fővárosi önkormányzattal tárgyalásban vagyunk, nyitottság van. Tegnap találkoztunk nagyon sok olyan kerületi polgármesterrel, akiket érintett, vagy érinteni fog a Giro útvonala. 14. kerület, 2. kerület, 5. kerület és 1. kerületi polgármesterekkel, vagy alpolgármesterekkel beszéltünk. És azt tapasztaltam, hogy mindenütt örülnek a Giro-nak, nagy a várakozás, úgyhogy annak ellenére, hogy különböző politikai pártokhoz tartozunk, úgy érzem, hogy ebben az ügyben fogunk tudni együtt dolgozni.
Most hogy látja, körülbelül mikorra lesz meg az a végleges útvonal, ami alapján meg lehet tervezni, hogy egyrészt hova menjek ki megnézni a futamot, másrészt, hogy hol ne autózzak.
Ez tegnap előttig ez az útvonal ez meg volt, miután kiderült, hogy a Lánchíd, átépítése az elhalasztásra került. Most azon gondolkodunk, hogy érdemes-e a meglévő útvonalat újra gondolni, újra tervezni. Ezt majd a fővárosi önkormányzat illetékeseivel végig fogjuk gondolni. Sok időnk nincs, február első hetében az olasz verseny főszervezői Budapestre érkeznek, és szerintem akkor végleges álláspontot kell mondani. Tehát másfél héten belül meg kell tudni mondani, hogy szeretnénk-e változtatni az útvonalon, vagy pedig marad minden az eredetiben.
Ha minden az eredetiben marad, akkor azt már most lehet tudni, hogy hol lesz. Tehát ha az eredetiben marad, akkor az azt jelenti, hogy semmilyen változás nem lesz rajta?
Igen, igen, az azt jelenti. Tehát az eredeti útvonal az nyilvánvaló, hogy ki vannak jelölve, hogy hol lesznek szurkolói zónák, oda tervezünk felállítani LED-falakat. Tehát, hogy nem gondolom, hogy Magyarországon akkora őrület lesz a Giroban, mint Olaszországban, mert ezt aki nem volt ott, ez nem tudja elképzelni. Egyetlen számot hadd mondjak, hogy naponta az út mentén 400 ezer ember áll kinn. Egy kicsit szürreális, ami történik, mert ott állnak több órán keresztül, és néhány másodperc alatt elsuhan előttük 180 biciklis, és utána nagyból nem is ismerik fel azt az embert feltétlenül, akinek drukkolnak, mert olyan gyorsan mennek el, de utána nagyon örül, boldogság, mindenki ott van, és tényleg egy ilyen hatalmas fesztivális fiesta hangulat van, aminek a biciklisek azok csak az apropóját adják, de igazából egy nagyon nagy közösségi élmény. Úgyhogy igazából én mindig mondtam, hogy nem a sportverseny megszervezése a mi legfőbb feladatunk, hanem az, hogy Magyarországon is jó lenne, hogyha egy ilyen fesztivált, fiesztát tudnánk szervezni a bicikli verseny mellé az utak mentén. És hát ez egy kicsit nehéz, hiszen nincs úgy beágyazódva, nincs akkor a hagyománya a kerékpársportnak Magyarországon, de biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan fognak jönni külföldről is. Nagyon fontosnak érzem például Peter Sagan, a háromszoros világbajnok szlovák kerékpáros, aki talán az egyik legnagyobb arca a kerékpár sportnak az extravagáns viselkedésével. Ő például el fog indulni. Ő 7-szer nyert a Tour de France-on zöld trikót, legjobb sprinternek járó trikót, viszont a Giro még soha nem indult, úgyhogy mi nagyon kértük az olasz főszervezőket, hogy hát Szlovákia itt van, a szomszédunk van, próbálják elérni, hogy Peter Sagan induljon, és úgy tűnik, hogy indulni fog. Úgyhogy hát nagyon bízunk benne, hogy több szlovák, Szlovéniának nagyon kiváló versenyzői vannak. A lengyel CCC csapat az World Tour csapat lett, úgyhogy ők is itt lesznek a túron is, illetve a Giron, úgyhogy az egész régióban most először érkezik 3 hetes World Tour verseny ide hozzánk, és hát szeretnénk ezzel a lehetőséggel jönni, és bízunk benne, hogy nagyon sok lengyel, szlovák, szlovén, osztrák szurkoló lesz itt a környéken, hiszen sokkal kevesebbet kell utazniuk, mint mondjuk Olaszországba.
Magyar versenyző bármilyen csapatban előreláthatóan lesz ezen a Giron?
3 magyar fiatalember van olyan csapatban, akik indulnak a Giron, és akár ők is eljuthatnak. Hát legjobban talán Walter Attilában lehet bízni, aki a CCC csapatnak az egyik oszlopos tagja. Hát nyilván attól is függ, hogy ők fognak-e menni, vagy sem, hogy sikerül a tavaszi felkészülésük, hogy fognak menni a tavaszi versenyeken. Nekünk nagyon-nagyon fontos lenne. Tehát, hogyha magyar nézőket szeretnénk az út mellé, hogy legalább egy magyar versenyző az legyen már a Giro mezőnyében, hiszen fontos, hogy tudjunk drukkolni neki. Én nagyon bízom, hogy lesz olyan, aki odaér. Nem könnyű a feladat, mert ugye a Giro-nak a 102 éve alatt eddig egy magyar Bodrogi László volt, és most azokban a csapatokban, ahol ezek a fiúk tekernek, van mondjuk 28 igazolt versenyző, és a Giron 8 tud indulni közülük. Szerencsére ennél egy picit kedvezőbb a helyzet, mert van, aki a Giro-ra megy, van, aki a Tour de France-ra, van, aki a Vuelta-ra, tehát egy picit tán kedvezőbb a helyzet, de azért nagyon-nagyon jó kell menni, és emberfeletti teljesítményt kell nyújtani annak, aki elindul. Hát látni kell, hogy a Giro az nem egy gyerekjáték verseny. 3500 kilométert tesznek meg nagyjából a versenyzők, hihetetlen szintkülönbsége, elképesztő tempóban, ami egyébként elképesztő fizikai terhelés megélhetést jelent ezeknek az embereknek. Nekünk magyaroknak egy kicsit furcsa, hogy rózsaszín trikóért hajtanak, tehát azért küzdenek nagyon, hogy ilyen baba rózsaszín trikót felvehessenek, az jár mindig az összetett versenyben vezetőnek. És tényleg ilyen nagyon meglepő volt, mikor először láttam, hogy a Giro, ahol elment Olaszországba, minden település teljesen rózsaszínbe volt öltöztetve, rózsaszín masnik, lufik, esernyők, szalagok, lepedők, és tényleg minden rózsaszínné vált. Eznek az az oka, hogy a Gazzetta dello Sport volt a fő szponzor eleinte a Giro-nak, ami egy rózsaszín napon megjelenő újság, azóta is ez a szín, úgyhogy szerintem nagyon sok leánynak, asszonynak nagyon fog tetszeni a Giro már a színvilág miatt is, és itt hívnám fel a figyelmet arra fantasztikus dologra, hogy ami január 30-án fog történni, ez a rózsaszín fények éjszakája, 100 nappal a Giro kezdet előtt, hagyományosan azok a települések, amelyeken a Giro keresztül megy, ikonikus épületeiket rózsaszínbe kivilágítják, úgyhogy mindenkinek javaslom, hogy egy fényképezőgépet január 30-án akasszon a nyakába, és induljon el a városba, mert Lánchíd, Hősök tere, Szabadságszobor, stadionok Budapesten, és ezen kívül vidéken Tata, Veszprém, Székesfehérvár, Nagykanizsa ki fogja világítani számos épületét rózsaszínbe, úgyhogy olyan látványvilágban lesz részünk, amilyet itt még nem tapasztaltunk, és ugyanez fog történni egyébként az olasz városokban is, úgyhogy az olasz televízió megígérte, hogy Magyarországról is fog képeket sugározni a rózsaszín fények éjszakáról, meg szerintem itt nálunk is láttunk majd egy-két ikonikus olasz épületet is a hazaiakon kívül rózsaszínben pompázni.
Az kinek a dolga, hogy a motoros kíséretet megszervezze? Mert azt tudom, hogy ez egy teljesen külön szakma. Aki tud motorozni, az egyáltalán nem biztos, hogy tud kerékpárversenyen közreműködni. Ez egy másik világ.
Többféle motoros kíséret van, tehát a motoros rendőrségi biztosítást azt a magyar rendőrségnek kell végeznie. Ezen kívül a versenyben vannak motoros bírók, meg vannak más motorosok is, azokat az olaszok versenyszervezők hozzák magukkal. Ebből a szempontból nagyon nagy szerencse, hogy a Tour de Hongrie az most már 5 éve egyre komolyabb kerékpár verseny lett, és a magyar rendőrök azok teljesen professzionálisan felkészültek arra, hogy hogyan kell kísérni egy kerékpáros versenyt, és itt zárójelben jegyzem meg, hogy az is egy ilyen fantasztikus történet, hogy igazából szinte 2 Giro d'Italiát szervezünk most májusban. Ugyanis az történik, én bevallom, hogy tök hülyeségnek hallottam, tartottam az ötletet, amikor először hallottam, de ez csak egy közbevetés. Az történik, hogy hétfőn a Giro versenyzői elmennek Magyarországról, mert befejezik a szakaszt, hogy másnap kedden Szicíliába folytassák. 4 repülő fogja elvinni őket a sármelléki repülőtértől. Viszont itt maradnak a kamionok, buszok, csapatkísérő autók, amelyek nyilvánvalóan egy nap alatt nem tudnak leérni Szicíliába. És ezért támadt a Tour de Hongrie versenyszervezőinek az az ötlete, akik egyébként is bajban voltak az időponttal, mert foci, EB, olimpia, minden lesz idén, hogy hova rakják az idei Tour de Hongrie-t, hogy egy nappal a Giro után hétfőn elmennek, szerdán indulna a Tour de Hongrie Kelet-Magyarországon, és egy nappal a Giro után induljon el a Tour de Hongrie, úgyis itt vannak a csapatok, hát ha egy-két World Tour csapat, amilyenek még soha nem voltak Magyarországon, ezek tényleg a kerékpársportnak a Real Madridjai, vagy Barcelonái, Manchester City, tehát ezek tényleg a kerékpársport legkomolyabb csapatai, és úgy tűnik, hogy ez az ötlet ez bevált, mert éppen a Jumbo Visma egyik sztárcsapat az ma jelentette be, hogy itt marad a Tour de Hongrie, úgyhogy nagyon érdekes lesz, hogy miközben megy a Giro, ezek a csapatok egy része elrepül, és az itt maradt felszerelésre meg fognak küldeni egy másik sort, legalább 6 World Tour csapat itt lesz, még soha, mondom, egyetlen egy sem indult, és ugyanazok a csapatok egy másik sorukkal Ungvinnal, itt fognak küzdeni a Tour de Hongrie-n.
Megemeli a rendezvény
hát
fényét.
Ez egészen elképesztően megemeli a rendezvény fényét, tehát amikor 5 évvel ezelőtt elkezdtük a Tour de Hongrie-t szervezni, akkor azt láttuk, hogy az összes környező ország az nagyon sok évvel előttünk tart, és úgy számoltuk, hogy 10-15 évvel, vagy a hozzáértők úgy számolták, hogy 10-15 év múlva fogunk elérni oda, ahol ők tartanak, de most hát ezzel nagyot előzzünk, mert hát tényleg hihetetlen sztárparádé lesz, tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy ezeket a sorokat nem kell lebecsülni, mert lehet, hogy olyan versenyzőket fognak hozni, akik azért nem indulnak a Giron, mert egyébként a Tour de France-ra készülnek, és nem akarnak egy 3 hetes versenyen részt venni előtte. Úgyhogy hatalmas sztárparádé várható azon a héten a Tour de Hongrie-n is. Úgyhogy a versenyszervezőinek gratulálok, örülök, hogy engedtem magam meggyőzni, mert úgy tűnik, hogy ez egy jó ötlet volt. És hosszú távon egyébként rengeteget emel a Tour de Hongrie-nak a fényén, hiszen ennek köszönhetően, hogy sikerül elérni, hogy 14 World Tour, illetve prokontinentális csapat menjen a Tour de Hongrie-n, akkor jövőre egy magasabb kategóriájú versenybesorolását kaphatja, úgyhogy hosszú távon is profitálhatunk. Tulajdonképpen mondhatom azt a Giro-ból.
Jöjjünk át az amatőrökre. Mikor tudunk lemenni Budapestről mondjuk a Balatonra? Kerékpárúton. Ha lehet, akkor nem országúton kerékpározunk.
Nagy szívfájdalmam ez a kérdés, hiszen már több ígéretet tettem. Ezt sosem egyedül találtam ki, hanem a NIF ZRT, Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT mondta ezeket az időpontokat, amiket a sajtóban is elmondtam, de most már egyenesbe fordult a dolog, mert most már több szakasznak a közbeszerzésen eredményt hirdettek, és elkezdődött az építése. Úgyhogy én nagyon remélem, hogy több szakasz már az idei évre elkészül, és bízom benne, hogy a Budapest-Balaton kerékpárút nagy része az 2021-re el fog készülni, úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy 2022-ben akár együtt is lebiciklizhetünk Budapestről a Balatonra.
Igen, az összeérés az, ha több szakaszt indítanak el, akkor az előbb-utóbb egymás felé mennek, és nyilván összeérnek, és akkor egyszerre lesz majd kész, ezt így kell elképzelni?
Hát nem teljesen pontosan, mert szerintem a 2020-as idei esztendőben már több szakasz készen lesz. Vannak olyan szakaszok, ahol még kisebb, nagyobb kérdések vannak az engedélyezések körül, az nem lesz kész, de szerintem a következő évre a hiányzó szakaszok azok el tudnak készülni. Az egyik legkomolyabb kihívás az volt, hogy az M7-es autópályát összekötötték, talán 710-es útnak nevezik, ami ugye régen bement akaratjára, és akkor onnan indult, de most ez a balatoni elkerülő út, ez most rá lett kötve közvetlenül az autópályára, és emlékszem, az egyik első kormánybiztosi ténykedésem volt, hogy ott egyszintű kerékpáros átkelést egy körforgalomnál terveztek, na de hát ez egy nagyon nagy forgalmi út, hogy sikerült elérni, hogy kétszintű útkereszteződés legyen, és most amikor átadták az utat, akkor alatta már megvan a kerékpáros átjáró, most már csak az a kérés, az a feladat, hogy a kerékpárút elérjen oda, de igazán ez az egyik legkritikusabb szakasz volt, hogy a 710-es alatt át fog menni a kerékpárút, tehát nem szintben, hanem külön szintű kereszteződés lesz, úgyhogy ez szerintem rendkívül fontos volt. Sokba került volna, hogyha ezt utólag kellett volna megépíteni, de ez a kétszintű kereszteződés megvan, most már csak Székesfehérvás akaratja között kell megépíteni a kerékpárutat, hogy érintse.
Amikor útvonalat terveznek, akkor a rövidséget részesítik előnyben, vagy a tájszépséget részesítik előnyben?
Igazából erre az a válasz, hogy attól függ. Tehát, hogyha városi kerékpározásnál, tehát olyan utat szervezünk, amiben döntően, vagy tervezünk, ami döntően munkába járnak az emberek, akkor nyilván a legrövidebb út, mert nincs kedve éveken keresztül minden nap gyönyörködni a táj szépségében az embernek, hanem oda szeretnének jutni a munkahelyükre. Amikor turista útvonalat tervezünk, akkor meg nyilván a rövidséggel szemben az út szépsége, az erőteljesebb szempont. A legnagyobb gond az akkor van, amikor olyan utat tervezünk, amiben munkába is kellene, hogy járjanak az emberek, meg turizmus szempontjából is fontos. De ezt általában nem a kormánybiztosságunk dönti el, hanem vannak tervezéssel foglalkozó mérnökök, azok gondolják, végigkészítenek tanulmányterveket, és a tanulmánytervek elbírálása során kerül kiválasztás, hogy melyik a legcélszerűbb útvonal. Van, amikor ebben teljes egyetértés van, van, amikor nagy viták vannak. Itt a balatoni kerékpárút építését is az lassította számos esetben, hogy a különböző szereplőknek különböző elképzelése volt, hogy hol kellene menjen a kerékpárútnak. Például volt olyan település, aki ragaszkodott, hogy a hosszú szabad strand partján szeretné elvinni, a kerékpáros szervezetek pedig tiltakoztak, hogy hát biztos nem a strandon a lángos sütők között kellene a kerékpárutat vezetni. Tehát vannak ilyen kihívások, van, ahol ezt viszonylag gyorsan el lehet dönteni, van, ahol a lakók tiltakoznak, hogy a kerékpárút az, hogyha a magas parton megy, ahonnan egyébként jól látszik a panorám, az ő nyugalmukat zavarja, tehát mindenféle probléma felvetődött, ezeket próbáljuk egyeztetni, és a kormánybiztosság nagyon sokszor segíti azt, hogy a résztvevők egy asztalhoz leüljenek, és megegyezzenek ezekben a kérdésekben. És most már azt látom, hogy a balatoni kerékpárút egy-két szakaszt kivéve, ilyen a Balaton-Szepes zánkai szakasz, egy-két szakaszt kivéve most már gyakorlatilag minden nyugvóponton van, és hát ezek miatt, a viták miatt azért elhúzódott számos esetben a tervezés.
A közlekedési szabályok átgondolásával foglalkoznak, elektromos kerékpárokra gondolok, az egy 35 kilós szerkezet, ha van rajta egy 80 kilós ember, és így együtt mennek 50-nel, az ugyanazon a kerékpárúton megy, mint mondjuk a gyerek, aki még csak épp most tanul meg biciklizni. És ugyanez a kérdés az úgynevezett elektromos rollerekkel is.
Az elmúlt években egy nagyon széles ilyen, nem is tudom, munkacsoportnak nevezem, vagy ilyen egyeztetési kört hoztunk össze, tehát ilyen 30-40-en ültünk. Most már nyugodtan mondhatom, hogy 15 és 20 közötti alkalommal egy 3-4 órát, és próbáltunk KRESZ-módosító javaslatcsomagot kidolgozni. Ez ugye, ez nem hivatalosan a kormány által készített csomag, ez egy olyan csomag, amit kerékpáros, gyalogos szervezetekkel, közlekedéstudományi intézettel próbáltunk összerakni. Ennek az az egyik fő oka, hogy Magyarországon nagyon magas a közlekedési baleseteknek a száma, és a közlekedési balesetben elhunytak száma. 1 millió lakosra Magyarországon kb. 64 halálos baleset jut, az Unióban ez az átlag, ez olyan 48-49. Tehát, ha ezt összeszámoljuk, akkor azt lehet mondani, hogy 160 ember hal meg, ahhoz képest, tehát nem egy extrém kiemelkedő országot mondtam, hanem az Unió átlagához képest. Tehát az Unió átlagára le tudnánk szorítani a halálos közlekedési balesetek számát, akkor minden évben 160 ember az életben maradna. Ez egy döbbenetesen nagy szám. És ennek a KRESZ-módosító csomagnak, amit mi megfogalmaztunk, az egyik elsődleges célkitűzése a védtelen közlekedők védelmének az erősítése. Tehát mi nem csak kerékpárosok tekintetében foglalkoztunk a KRESZ-módosító csomaggal, hanem a gyalogosok védelme érdekében is. Nem lesz könnyű, tehát hogy sok különböző szempont van, úgy szocializálódtunk mi is, ahogy szocializálódtunk, megszoktuk, hogy milyen sebességgel hogyan vezetünk, tehát lassan lehet a közlekedési szabályokat, kultúránkat változtatni, de szerintem érdemes belekezdeni. Ennek érdekében egyébként a gyerekeknek készítettünk egy közlekedési kisokos című könyvecskét, mert elméletben kell tanulniuk KRESZ-ről, meg közlekedési ismereteket, csak nem nagyon volt ez egyik könyvben sem benne. Most elmondhatja egy tanítónén, hogy kedves gyerekek, nyissátok ki a közlekedési kisokost a 12. oldalon, és
igen,
akkor...
attól, hogy tudja, hogy mi a szabály, attól őt még ugyanúgy le fogják szorítani, meg centizni fogják az autósok.
Az a baj, hogy szerintem nagyon sokan nem is tudják, hogy mi a szabály, és egy-két helyen egyébként érdemes a KRESZ-hez hozzányúlni, és nyilván ez egy hosszú távú történet, tehát hogy ugye évek óta itt a halálos közlekedési balesetek száma szám körül stagnál, 63, 64, 65 ilyen számaink vannak. Hogyha nagyon pozitívak akarunk lenni, akkor azt mondjuk, hogy jó, ez növekvő forgalom mellett történik, tehát valami kis javulás azért mégis van. De az nagyon-nagyon fontos, hogy a következő generáció az egy kicsit bölcsebben közlekedjen, mint mi, és nem véletlen, hogy Ausztriában, Németországban, Franciaországban, Csehországban ugye kis közlekedési vizsgát tesznek a gyerekek, és mi is most arra gondoltunk a Girohoz kapcsolódóan, hogy nem csak ezt a közlekedési kisokost juttatjuk el a gyerekekhez, hanem a 4., 5., 6. osztályosok, akik ezt a könyvet már megkapták, azok a gyerekek egy közlekedési kisvizsgát tehetnek. És mindezt a Giro előtt fogják tenni, és azt hiszem, hogy ezt hosszú éveken keresztül tudjuk csinálni, illetve jól kiépítjük ennek a rendszerét, elmondjuk, hogy mivel jár, kitaláljuk, hogy jogilag milyen előnyök kapcsolódhatnak ehhez, akkor el tudjuk érni azt, hogy a következő generációnak egy kicsit alaposabb, mélyebb közlekedési ismereteik legyenek, és a szemléletünkön is szerintünk tudunk formálni. Úgyhogy mindig azt mondtuk, hogy a Giro-t arra is szeretnénk felhasználni, hogy ne csak a kerékpársport lendüljön előre, ne csak az történjen, hogy megmutatjuk Magyarországot a világnak, de szeretnénk egy nagy fesztivált, és mint említettük, meg szeretnénk, hogyha hosszú távú hatása lenne, mondjuk a közlekedési kultúránkban, a városi biciklizésben, a kerékpáros túrázás tekintetében is, és hogyha sikerül ezt elérni, hogy több mint 200 000 gyerek ilyen kis vizsgát tegyen, akkor szerintem nagyon sokat léptünk előre, és akkor megérte a Giro-t idehozni, mert enélkül nem biztos, hogy ezt sikerült volna elérni.
Hírek következnek, talán innen folytatjuk. Révész Máriusz, aktív Magyarországért felelős kormánybiztos az Inforádió arénájának vendége.